Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és folytatjuk az ókori egyiptomi szerelmes verseknek a megbeszélését. Mielőtt azonban ehhez hozzákezdenénk, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiből kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy hétfőn lesz a következő társasági ülésünk, pünkös miatt a hónap utolsó hétfője nem megfelelő, és most hétfőn Gátiné Csilléri Klára fog előadást tartani a Nílusi hajóútról, ő ugyanis idegenvezető volt, és egyik kedvenc útvonala éppen ez volt, tehát ezt fogja bemutatni szép színes képekkel. A másik hír, amit szeretnék kiemelni, hogy a vásárcsarnokban három egyiptomi nap fogja egymást követni a hónap végén, tehát június 1-én szombaton fog ez véget érni, ahol mi is kint leszünk, tehát hogyha valaki személyesen kíván találkozni a Magyar Egyiptomi Társaság valamelyik képviselőjével, tagjával, akkor szeretettel várjuk. Természetesen nagyon sok más is kint lesz, az ókori és a mai Egyiptommal kapcsolatos ismereteiket, ha bővíteni szeretnék, illetőleg egyiptomi árukat szeretnének megnézni, esetleg vásárolni, akkor érdemes lesz a vásárcsarnokba úgy készülni, hogy lehetőség nyílik rá ott. Mindezek után akkor térjünk vissza műsorunknak a témájához. Az ókori Egyiptomban több szerelmes verset is olvastunk eddig, amit Hajdan az Új Birodalom korában énekeltek, illetőleg elmondtak az akkor élt emberek. Azért ez a bizonytalanság, mert nem tudjuk, hogy szavalás létezette, volt-e az ókori Egyiptomban, de azt tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban nagyon sok irodalmi mű, sőt, egyesek feltételezése szerint valamennyi irodalmi mű versben íródott. Különböző versformák voltak, ezeknek a kutatása még folyik, nagyon sok új felfedezni való, rendszerezni való van még ezzel kapcsolatban, és ez még jó sokáig így is lesz, hiszen a versnél a hangzás rendkívül fontos, és az ókori egyiptomiak, amikor leírták az egyes szavakat, a magánhangzókat nem írták, ezeket meg kell fejteni, hogy milyen magánhangzóval ejthették. Ebben a megfejtésben a kopt nyelv nagyon nagy segítségünkre lehet, hiszen a kopt az ókori egyiptomi nyelv utolsó fázisa. Ez azt jelenti, hogy a több ezer éves fejlődés végén, mondjuk 3000 év után, már magánhangzókat is leírták, és a kopt nyelvben pont ezek találhatóak meg. De természetesen a kopt nyelv is fejlődött, változott az idők folyamán, viszont ezek a fejlődések, változások jól követhetők az írott források alapján, de mivel az írott források alapján követhetőek, ennek következtében nagyon sok mindenről nem tudunk, mert amit nem írtak le, az nem tudjuk. Következtetni azonban ezekre is lehet azon tendenciákból, amit az írott forrásokból ki lehet olvasni, és mivel az ókori egyiptomi nyelv az afroázsiai nyelvcsaládba tartozik, és ebbe a nyelvcsaládba más nyelvek is tartoznak, amik valamikor egy tőről fakadtak, ennek következtében az etimológia, az afroázsiai nyelvek etimológiája is segítségre lehet az úgynevezett vokalizációban, mert hogy így hívjuk, amikor az ókori egyiptomi szavak mással hangzó formájában megmaradt szavak kimondhatóvá válnak, feltételezhetően olyan módon, ahogy azt akkoriban az ókori egyiptomiak kimondták. De jön a következő probléma, 3000 évig tartott az ókori egyiptomi kultúra, és ezen időszakon belül megint csak több kisebb időszak különíthető el, jelenlegi ismereteink alapján verselés szempontjából az óbirodalom egy másfajta verselést, másfajta formákat tükröz, mint a későbbi időszak. Tehát azok a versek, amiket mi olvasunk, az új birodalom korából származnak, abból az időszakból, amikor már az új egyiptomi nyelvet beszélték az egyiptomiak, sőt, a verseknek a zöme a Ramesszida korból származik, tehát ezen belül is a 19.-20. dinasztia idejéből. Ebből az időből származik a Chesterbitti papirusz is, amiből a múltkor már egy részletet felolvastam, annak a kapcsán, hogy a Louvre-ban az úgynevezett C100-as, tehát ilyen leltári számon nyilvántartott sztélén volt egy szerelmes vers, ahol a hölgynek a leírása volt olvasható, és egy másik leírás a Chester Bitty papiruszban is található, mégpedig annak az elején. Ennek a papirusznak egy későbbi részéből származik Molnár Imrének műfordításában a következő vers részlet, illetőleg a következő vers ötös számmal jelöli, és az együttest, amelyik a C része, ez az első papirusznak, a Nagy gyönyörűség mondásainak kezdete címmel jelölte meg. Így szól ez a vers. Dicsérem aranylót, zengem az ő diadalmát, dicsérem úrasszonyát az egeknek, háthord dicsőítem én, úrnőmet magasztalom én, esedeztem hozzá, s meghallgatta imámat. Úrnőmet azért küldte körömbe, magától jött, hogy szemtől szembe lásson. Hely, csodan egy dolog ez? Örvendezem, újjongok, hatalmas vagyok én. Ha meghallom a szót, íme, ő az, íme, ő jön. Meghajolnak előtte az ifjak, akkor a szívükben az iránta való szerelem. Lám, esedeztem Isten anyámhoz, és ő kegyesen nekem adta a nővért. Három napon át könyörögtem égi nevéhez, öt napja hagyott el a kedves. Tehát, hogyha meghallgattuk ezt a verset, akkor bizonyára sokaknak föltűnt, hogy nővérnek nevezte a kedvest. Ez az ókori Egyiptomban megszokott fogalom volt. Bátyjának nevezte a lány a férfit, akit szeretett, a férfiú pedig nővérnek a leányt. Tehát ez az egyiptomi terminológiából adódik. Hogyha meghallgatták a verset, akkor volt ennek egy bizonyos ritmusa. Kérdezték, hogy honnan lehet tudni, hogy az ókori egyiptomi versek azok versek voltak, és nem prózai alkotások, ahol mint egy szerelmes levelet prózában írnak a megfelelő személynek. Ugye Egyiptomban nem csak a férfiak írtak szerelmes verset, vagy mondtak a lányoknak, hanem fordítva is. Nos, most ezt a verset ilyen szempontból is meg fogjuk nézni. Elhoztam a hieroglif átírását is, és ilyen módon még a műfordítást is a nyersfordítással össze lehet hasonlítani. Egyébként ehhez a vershez Molnár Imrének a nyersfordítást Kákosi László adta. Tehát az első sor műfordításban úgy hangzik, hogy dicsérem aranylót, zengem az ő diadalmát. Ha elolvassuk az ókori egyiptomi szöveget, akkor ez úgy hangzik, hogy három ige van egymás után, duáin nebu, tehát a dua az a dicsérni, az i a végén, amit joddal írtak, tehát nem magánhangzó, hanem félhangzó volt, ami i-nek is, j-nek is hangozhat, a magyar nyelven a fiai esetében fordul ez elő, ahol ugye azt írjuk, hogy fiai, de nem így ejtjük, hanem fiainak ejtjük, tehát a j is ott van, meg az i is. Ugyanez a hangzó van az ókori egyiptomiban, tehát ez azt jelenti, a dua az a dicsér, és az imád az Isten tiszteletnek a megjelölésére szolgál. Utána zesuái hemesz szerepel, ez az usá igének a műveltető formája, se usá, annak egyik változata, ami viszont megint csak dicsőít, magasztal értelemben használatos, a hem, az pedig tulajdonképpen szolgát jelent, de nagyon érdekes ez a szolgaszó, mert hogy a hemnétyer az Isten szolgájában is szerepel, és ezek a hemnétyer Isten szolgák, ezek a főpapok, a Bibliában prófétésznek nevezik őket. Tehát a hem szó hiába jelent szolgát, ugyanakkor nem biztos, hogy pejoratív értelemben használják, vagy hogy ez egy alacsony rangot jelent, már csak azért sem, mert ő felsége, a fáraó is a hemef formában, tehát mivel ő felsége többnyire férfi volt, ezért az F végződés illette meg, Hatshepszut esetében Hemesz, mivel hogy nő volt, és ugyanígy Hemesz szerepel itt, hiszen Háthorról van szó, aki ugye egy Isten nő volt. Majd ezt követi egy harmadik ige, Szekái nebet pet. A Szeká az megint műveltető formában, a Kái az emel, felemel, és átvitt értelemben is felemel, magasztal, dicsér értelemben használatos, és itt ott szerepel a Nebet Pet, tehát az ég úrnője. Vagyis amikor a műfordítást olvassuk, ott két ige szerepel, és két másik főnév, az ókori egyiptomi szövegben viszont három ige szerepel, és három főnév, a Nebu a legelején, a Duai Nebu, az dicsérem, a Nebu az aranyat jelent. Ezt arany lónak fordította, Molnár, mármint írta Molnár Imre, a Hemesz felségét, ez kimaradt, és Zengem az ő diadalmát, az is kimaradt, tehát ezt a két kifejezést, ezt egybe ötvözte, és tartalmilag valóban ugyan ezt fejezi ki, mégis a formailag teljesen más az ókori egyiptomi szöveg. A következő sorban dicsérem úrasszonyát az egeknek szerepel, vagyis itt tulajdonképpen külön vette ezt a harmadik kifejezést, egy önálló sorba rakva Molnár Imre, úgyhogy mégse veszett el, csak lejjebb került. Hátford dicsőítem én, úrnőmet magasztalom én. Szerepel, ez az ókori egyiptomi szövegben Irii Iáu en Huther. Tehát csinálom én, az Iái az a tisztelet, imádkozás, tehát vagy dicsőítés, csinálom én a dicsőítését en Hathor, Hathornak a. Tehát Hathornak a dicsőítését csinálom. Hekenu en Henut szerepel utána, ez szerepel itt, úrnőmet magasztalom én formában. Na most a Hekenu, a Heken szóból származik, dicsőít, újong, örül, mint ige, azt fejezi ki, tehát itt az újongás, dicsőítés, örvendezés szerepel, majd utána, hogy kinek a számára történik ez, vagyis az Irii, a csinálomhoz kapcsolódik ez is, tehát az első esetben csinálom a mondjuk dicsőítését, ebben az esetben meg csinálom újongást, az örömet, mármint az én örömömnek a kifejezését, Enhenut, az úrnő számára. És itt van egy érdekes dolog, hogy ugye úrnőmet szerepel a műfordításban, ami elképzelhető, hogy Kákosi Lászlónak a nyers fordításában is egyes szám első személyben szerepelt, birtokos névmással, ami azért lehetséges, mert az ókori egyiptomi nyelvben, ugye, mint említettem, a magánhangzókat nem írták. Az úrnőm, tehát ami a magyarban az M végződés, az az ókori egyiptomiban I, vagyis jot hang volt, és mivel ez félhangzó volt, hogyha kifejezetten magánhangzó értékben szerepelt, akkor nem volt szükséges kiírni, tehát el is maradhatott. Úgyhogy itt tulajdonképpen az úrnőt és az úrnőm mind a kettő könnyen elképzelhető, hogy így is, úgy is mondhatták az ókori egyiptomiak. A következő sor, esedeztem hozzá, s meghallgatta imámat, hangzik a fordításban, és személyense, szegyemsze, széperi szerepel az ókori egyiptomiban. Na most a személyige, az több mindent jelent. Jelent olyant is, hogy jelent, tehát jelentést tesz valaki. Jelent olyant is, hogy elmesél, vagy elpanaszol, vagy panaszkodik. Itt minden valószínűség szerint ez utóbbi jelentésről van szó. Panaszkodtam ő neki. Szegyemsze, vagyis meghallgattott ő, meghallgatta ő, széperi. Megint csak a széperige az hasonló jelentésű, tehát szintén panaszt jelent. Persze ennek is van több jelentése, mert a panasz mellett van könyörgés is, kérés is, és van egy olyan jelentése is, azonos hangzású, de eltérő ígéről van minden valószínűség szerint szó, hogy eljut valahová, vagy érkezik. Tehát itt a könyörgésről van szó, tehát meghallgatta a könyörgésemet. És az a kifejezés, amit szerepel, nagyon gyakran a templomokban is olvasható, mert amikor a templomokban valamilyen Istenhez segítségért fordultak, akkor az Isten, amikor segített nekik, azt nagyon sokszor az egyiptomiak ezzel az igével fejezték ki, tehát hogyha az Isten meghallgatta a kérésüket, akkor az azt jelentette, hogy segített is nekik. Utána a következő úgy hangzik, hogy esedeztem hozzá, s meghallgatta imámat, úrnőmet azért elküldte körömbe. Ucsszieni Henut, vagy henut-i. Tehát az ucs szerepel az, hogy parancsol, vagy átad, ő, én nekem, hozzám elparancsolta henut, az úrnőt szerepel, és akkor itt most egyenlőre félbe hagyjuk, zenét hallgatunk, és utána folytatjuk az elemzést.
مكسور وحزين محتار مش عارف الدنيا واختاني الفين صابر على قلبي فراق طب هعمل ايه جوايا حنين علشانك ازاي طمني عليك بتعذب كل ما يجي عليا الليل وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام اهي حاجة وبتصبرني على الايام دايما روحك حواليا وفي كل مكان بتهوى
Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor a Fáraok földjén című adását Sinuhe irodalmi magazinunkkal. Tehát a Chester Bitty Papirus egy első papirusnak a harmadik szerelmes versének egyik részletével, egyik versével foglalkozunk, és eddig a több sornyi verset már átnéztünk, és onnan folytatjuk, hogy a Molnár Imre műfordításában, ami következik, hogy magától jött, hogy szemtől szembe lásson. Hely, csoda nagy dolog ez? Tehát ez a rész az egyiptomi szövegben úgy hangzik, hogy Siiti Hergeses Ermai. Eljött ő, Hergeses önmagától, hogy lásson engem. Utána, milyen nagy dolog ez, pontosan úgy van kifejezve az egyiptomi szövegben, egy melléknévvel, amit főnévként használunk, ami történt nekem, ami történt én velem, mondjuk mi. Majd folytatódik, örvendezem, újongok, hatalmas vagyok én. És itt három ige szerepel, ugyanúgy, ahogy az ókori egyiptomi szövegben, hákui, henteskui, werkui. Tehát a há szó az örül, örvendezik, tehát örvendezem, örvendező lettem. Henteskui, ez ugyanúgy az örömöt, örvendezést fejezi ki, tehát örülő lettem, örültem. Werkui, nagy lettem. És itt már ez egy átvezetés, mert a következő mondatban úgy hangzik, hogy tehát örvendeztem, újongok, hatalmas vagyok én, ha meghallom a szót, íme ő az, íme ő jön, meghajolnak előtte az ifjak, akkor a szívükben az iránta való szerelem. Tehát nagy lettem én, nagynak tekintettek. Azután az ókori egyiptomi szövegben úgy folytatódik, hogy Gergyed is megszi, meghíszi. Tehát amióta, hogy íme itt van, íme eljött. Meriú, vagyis az ifjak meghajlásban vannak az ő nagy szeretete miatt. Ez a nagy szó, ami már, mint említettem, átvezetés, ez egyrészt arra utal, hogy nagy dolog az, hogy eljött hozzá a kedvese saját lábán, magától, hogy vele legyen. Másrészt nagy dolog, mert a többi ifjú, a barátok ettől nagyon nagyra ítélik őt, nagyon nagy tekintélye lett a barátai előtt, hogy neki olyan kedvese lett, aki eljött hozzá. Folytatódik aztán a vers. Lám, esedeztem Isten anyámhoz, és ő kegyesen nekem adta a nővért. Irii szemá entáj nétyeret, tehát csináltam az imát, vagy fohászt, vagy könyörgést, a szemá, többféleképpen is lehet fordítani, és az én istennőmnek. Tehát nem Isten anya szerepel, hanem istennő, de mivel háthornak. Többek közt az egyik jelzője az anyák anyja volt. Ábrázolásban nagyon gyakran ábrázolták úgy, hogy ölében Hórusz gyermeket tartotta, tehát anyai szerepben teljesen jól illik a szövegünkbe. Utána díszeeni szenet emdí szerepel, vagyis adta ő nekem a nővért emdí. Na most a díj sokféleképpen lehet, megint csak többféleképpen lehet értelmezni, fordítani, mert jelent olyant, hogy bér például, amiért valaki megdolgozik. Jelent olyant, hogy ellátmány, és jelent olyant is, hogy ajándék. Tehát amit adnak. A redi szó a töve. Tehát ajándékként adta nekem a nővért, mármint háthor istennő, mert hogy nyilvánvalóan ő küldte el a sok könyörgésnek a hatására. Hemtuheru erszef. Kezdődik a következő gondolat. Tehát három nap tegnapig. Gerszéperi her rense. Amióta megint itt a széperige szerepel, tehát ezúttal is a könyörög értelemben, amióta könyörögtem her rense az ő neve miatt, az ő, tehát ő érette. Persze emái herdió herú. Elment ő tőlem 5 nappal ezelőtt. Furcsa váltás ezután, mert ugye mostanáig egészen arról volt szó, hogy milyen jó, hogy eljött hozzá a kedves. És akkor egyszer csak hirtelen egy váltás, mint ahogy a zenében is az előbb hallottuk, hogy 3 napon át könyörögtem én égi nevéhez, 5 napja hagyott el a kedves. Vagyis, hogy az ifjú emlékeiről beszél itt, hogy egyszer eljött hozzá a kedves, de ez már 5 nappal ezelőtt volt, hiszen 5 nappal ezelőtt elhagyta. Másnap ő mindjárt elment ismét könyörögni Háthorhoz, és most is könyörög meg már az 5. napon, hogy jöjjön el ismét hozzá a kedves. Tehát tulajdonképpen ez a vers, ez arról szól, hogy szeretné, hogyha megint együtt lennének. Hogyha összehasonlítjuk a műfordítást és az egyiptomi szöveget, akkor elég sok különbséget lehet látni, formailag is máshogy néz ki. Az ókori egyiptomi szöveg folyamatos, hosszú sorban lett írva, egy papirusz tekercsen, a papirusz tekercset az ókori egyiptomiak nem függőlegesen tartották, mint a középkorban tartották a pergament, hanem vízszintesen, hogyha például valaki megnéz egy Imhotep szobrot, vagy egy írnok szobrot, akkor jól lehet látni, hogy az írnok is, Imhotep is ugye írnok volt bizonyos szempontból, az ölében tartja a papirusz tekercset, mind a két kezével tekeri, és azon, attól függ, hogy melyik korszakban vagyunk, függőleges vagy vízszintes sorok olvashatók, oszlopokba rendezve. Na, egy teljes oszlop hossznyi szövegben olvasható ez, fekete tintával írva, a címek esetében piros tintával, ebben a részben nem volt semmi piros tintával írva. Viszont a piros szín mégis szerepelt, mert hogy az egyiptomiak is megjelölték a rövidebb sorokat, az egyes egységeket, és itt is felosztották sorokra, vers sorokra ezt a művet. Tehát a vers sorok pedig, hogyha megnézzük, akkor másfajta felosztást jeleznek, mint amit mi elgondolnánk. Kiderül ebből a felosztásból, hogy például az első részt, amit olvastam, amikor 3 ige van egymás mellett, tehát amikor arról van szó, hogy dicsérem, dicsőítem, magasztalom, és mindegyik esetben ott szerepel az Istennőnek, Háthor Istennőnek valamilyen megnevezése, ezt a korabeli egyiptomi jelzés szerint 2 sorba írták, ugyanúgy, ahogy Molnár Imre. A következőt a Háthor dicsőítem én, úrnőmet magasztalom én, ezt megint csak 2 különböző sorba írták, majd utána ugyanúgy az esedeztem hozzás meghallgatta imámat 1 sorba került, viszont az úrnőmet azért küldte körömbe, fordítja Molnár Imre, az megint egy önálló sorba kerül, és egyfajta lezárásképpen. Tehát úgy tűnik, hogy az ókori egyiptomiak máshol húzták meg a versszaknak a határát, mint ahogy Molnár Imre húzta meg a versszak határokat. Másban is különbözik a 2 vers. Molnár Imre időmértékes verselésbe rakta át az egyiptomi verset. Az ókori egyiptomiaknál a hosszú és a rövid hangok nem tudjuk, hogy mennyire voltak jellemzőek vagy nem jellemzőek, de nagyon valószínűtlen, hogy ez verselésre okot adhatott volna, ugyanis a kopt versek, ami ugye az egyiptominak a továbbfejlesztett változata, nem időmértékes versek, hanem ütemhangsúlyos versek, úgyhogy minden valószínűség szerint az ókori egyiptomiak is ilyen ütemhangsúllyal dolgoztak, amikor verset írtak. Ez magyar költészetben is megtalálható, a népdalok jellegzetes vers fölépítése ilyen ütemhangsúlyos, tehát hangsúlyos verseléssel történt, de hogyha a magyar költészetet tekintjük, például Balassi Bálint költészetét, ott is az ütemhangsúlyok a jellemzőek, tehát ez a fajta verselés volt a magyaros verselés, és a latin műveltségnek, a latin ismereteknek a hatása tükröződik az időmértékes magyar verselésben, a műversekre. Éppen ezért ez volt a jellemző. De nem mindegyikre, mint említettem, sokszor, illetőleg a középkor folyamán 18. századig gyakorlatilag a magyar verselésre is, műversekre is inkább ez az ütemhangsúlyos verselés volt a jellemző. Az ókori egyiptomi verselésnél Gerhard Fecht volt az, aki fölfigyelt erre, és megpróbálta ebből a szempontból elemezni az ókori egyiptomi verseket, és ezzel fogunk foglalkozni a következő zene után. Tehát most megint zenét hallgatunk, és utána a verselés következik. Kedves hallgatóink, a mai szerelmesének után visszatérünk az ókori egyiptomi szerelmesénekhez, tehát a Fáraók földjén Sinuhe irodalmi magazinjában a Chester Bitty első papirusznak az egyik szerelmesénekét, szerelmes versét olvassuk, és ott tartottunk, hogy a verseléséről fogunk beszélni, mégpedig azról, hogy hangsúlyos verseléssel íródott, és erre Gerhard Fecht volt, aki rájött, nem csak ebben az esetben, hanem az ókori egyiptomi verseléssel kapcsolatban általánosan is nagyon sok szabályosságra rájött, nagyon sok mindent felfedezett ezzel kapcsolatban. Tehát itt az első esetben, az első versnél, az ókori egyiptomi szöveget, hogyha nézzük, akkor beszéltünk róla, hogy 6 piros pontot találunk benne, és ez a 6 piros pont egy-egy vers lábat jelöl, jelenlegi ismereteink alapján, ugye a hangsúlyos verselésnél a versek ütemekből állnak, és ezeknek a váltakozása adja meg a versnek a ritmusát. Az ütemeken belül mindig egy hangsúlyos egység van, szótag, a többi pedig hangsúlytalan. Az ókor egyiptomiban a szótagokat ugye nem mindig tudjuk megállapítani, már csak azért sem, mert hogy a magánhangzókat nem írták, ennek ellenére biztosan tudjuk a kopnyelv segítségével, hogy bizonyos esetekben, például a toldalékok meg a ragok esetében ezek nem képeztek önálló szótagot. Tehát amikor egyes szám első szeméről van szó, akkor az biztos, hogy együtt értendő magával az ige tövével önállóan nem lehetett hangsúlyos szótag. Ilyen formán, tehát ezeknek és ehhez hasonló nyelvtani megfigyeléseknek és vokalizációs szabályoknak az ismeretében lehet ütemekre osztani az ókori egyiptomi szövegeket. Ezeknek a segítségével lehet aztán verslábakat, verssorokat, versszakokat létrehozni. Gerhard Fecht volt, tehát mint említettem, az első, aki ezt elkezdte, azóta többen is foglalkoznak vele a szerelmes versekkel kapcsolatban, tehát most azt fogom elmondani, amire ő jött rá. Tehát az első versszak, az a rész, amiről eddig beszéltünk, az első sorában három igéről van szó, hozzájuk kapcsolódó főnévvel, három ütemet alkotnak. A következő egység, amit egy piros pont különít el, az egy ige és a hozzá kapcsolódó főnév, meg egy kifejezés a háthor számára, háthornak, tehát két szerkezet van együtt, két ütemből áll. A rákövetkező sorban megint csak két ütemből áll, és ilyen módon 3-2-2 az ütemeknek a száma az egyes verslábaknál. Következő két sorban megint csak két-két ütemet tudunk elkülöníteni. Az elsőnél két ige van megint, tehát igékkel lehet elkülöníteni, a második sorban pedig van egy ige, és van egy önállóan álló főnév, birtokos személyraggal vagy anélkül. Itt is két ütem, meg két ütem, vagyis három ütem, két ütem, két ütem, két ütem, két ütem. Ezt az egységet lehet elkülöníteni. Tartalmilag, hogyha nézzük, az a sor, hogy esedeztem hozzá, s meghallgatta imámat, úrnőmet azért küldte körömbe, ez egy tartalmi egységet alkot, és ugyanígy előtte a dicséretet teszek háthornak, illetőleg magasztalom úrnőmet, megint egy gondolati egység, tehát ez is összetartozik. Így ez az öt sor alkotja Gerhard Fecht elképzelése szerint az első versszakot. A következő versszakot megint öt sorra osztotta be. Ebben az esetben megint csak három ütemre oszlódik az első sor, majd utána két ütemre a második sor, és ez a kettő megint szorosan összekapcsolódik. Magától jött, hogy szemtől szembe lásson, hely, csoda nagy dolog ez, fordította Molnár Imre, tehát eljött ő magától, hogy lásson, ez a három ütem az egyiptomi szöveg nyers fordításával, és nagy dolog ez, nagy dolog az, második ütem, ami történt velem. Majd jön egy olyan rész, ahol három ige szerepel egymás mellett, ez három ütemet jelöl, és ezt követi egy olyan rész, ami megint két ütemre osztható, amióta eljött, amióta itt van. Két felkiáltás tulajdonképpen, majd folytatódik, szintén tartalmilag hozzákapcsolódó három ütemmel, külön kihangsúlyozva, hogy az ifjak hajlongásban vannak, az iránta való nagy szeretet miatt. Tehát akkor három részre oszlik ez a versszak, három egység és három ütem és két ütem alkotja az első két soros egységet, van egy önálló egy soros egység, és megint van egy két soros egység, kettő, illetőleg három ütemmel. A harmadik versszak, tehát a hátra levő többi rész megint csak úgy oszlik föl, hogy egy két ütemes egység, majd egy három ütemes egység, amelyikben külön kiemelve önálló ütemként szerepel a nővér, mivel ez hangsúlyos, Ezt követi egy újabb kétütemes egység, másik kétütemes egység, majd egy háromütemes egység. Tehát ilyen módon a verslábakat, hogyha összerakjuk versorokká, akkor megint lesz egy két és három verslábas versor először, aztán egy következő két és két verslábas versor, és egy háromlábas, egy soros versor, és ilyen módon három, öt verslábra oszló verset tudunk létrehozni, ami a mai modern versekhez nagyon hasonló formát alkotnak. Tehát ez a hangsúlyos verselés az ókori egyiptomiban igen jellemző volt, és a Gerhard Fecknek a kutatásai alapján úgy tűnik, hogy a többi vers is ennek megfelelően épült föl. Hogyha megnézzük a beosztásokat, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy itt tulajdonképpen keretes versről is beszélhetünk, hiszen a legelső és a legutolsó versláb, az önálló vers sor is három ütemből áll, mind a kettő, majd utána mind a két esetben a következő verssor 2 plusz 2 verslábból áll. Tehát ilyen módon szerkezetükben egyformán épülnek föl az első és az utolsó versszak, a középső versszaknak a szerkezete pedig eltérő, abban ugyanis a három ütemes versláb egy önálló verssort alkot, és középen helyezkedik el, és előtte meg mögötte is két-két ütemes versláb alkot egy-egy verssort. Tehát két-két ütemes versláb alkot egy verssort. Ezután az elméleti rész után egy kicsit a tartalmára is térjünk vissza. Ugye arról volt szó ebben a versben, hogy az ifjú elmondta, hogy milyen jó volt, milyen jó érzéssel töltött el, és mennyire emelte az ő tekintélyét, hogy együtt lehetett azzal a lánnyal, akit szeret. De ez a lány elhagyta őt, mint az utolsó két sorból kiderül, és ez őt nagyon mélyen lesújtotta. De a reményét nem vesztette el, háthol istennőhöz fordult, és hozzá könyörög immár 5 napja, hogy segítsen, térjen vissza hozzá a leány. De mi az előzmény? A múlt alkalommal, egy hónappal ezelőtt olvastuk a versciklusnak a legelején, hogy mennyire tetszik neki, milyen szép ez a lány. Ez az 5. egysége a ciklusnak, előtte a 4. egységet, hogyha megnézzük, megérthetjük, hogy miért hagyta el a lány. Mert hogy benne is voltak érzelmek, dúltak az érzelmek. Molnár Imre fordításában úgy hangzik, hogy sebesebben dobban a szívem, ha szerelmem jut eszembe. Nem hagyja, hogy úgy sétáljak az úton, mint bármelyik ember. Keblemből szinte kiugrik. Nem hagyja, hogy magamat csinosítsam, nem foghatok legyezőt se kezembe. Nem tehetek csöbb festéket se szememre. Nem tehetek testemre kenőcsöt. Ne állj meg, elérsz, ez súgja nekem, valahányszor rajta tűnődöm. Szívem, ó, ne tegyél butaságot, ilyen ostobaságot miért cselekednél? Ülj le nyugodtan, meglásd, eljön a fivér. Sokaknak irigy szeme néz. Ne hagyd, hogy az emberek ezt mondják, súgva mögötted. No nézd, ez a lány szerelembe esett. Légy te szívem, valahányszor rajta tűnődöl, sziklaszilárd. Ne dobogj hevesebben. Vagyis itt van az indok, amiért a lány visszautasította az ifjút. És ezzel mindjárt be is fogjuk fejezni a műsort. Előtte még nagyon röviden összefoglalom, hogy miről is volt akkor szó ennek a versnek a kapcsán, illetőleg az egyiptomi szerelmes versekről mi mindent lehet tudni az eddigiekből. Az ókori egyiptomiaknak nyilván mindig is voltak érzelmeik, és ezeket nyilván minden korszakban kifejezték, ennek ellenére az írott források között csak az Újbirodalom korában jelennek meg a szerelmes versek. Az irodalmi alkotások azonban nem mindent jegyeztek le, amit gondoltak, tettek az egyiptomiak, már csak azért sem, mert az egyiptomi kultúrában Ugyan a korszakban nagyon sokan tudtak írni, olvasni, de ez a nagyon sok, ez 1% vagy 3% között mozgott, hiszen ez az írnok rétegnek volt a kiváltsága, ami természetszerűleg az arisztokratákat is jelentette, ők is büszkék voltak az írástudásukra, nem véletlenül vannak olyan előkelőségek, akik a sírukban írnokként örökítették meg magukat. Tehát ez egy fontos dolog volt, ami az ő fenségüket, nagyságukat jelezte. Az, hogy a szerelmes verseket az új birodalom korában leírták, ez szemléletbeli váltást jelez, azt jelzi, hogy ezt is bizonyos körökben fontosnak tartották lejegyezni. Azt is tudjuk, hogy ezek a körök, ezek a magánemberekre vonatkoztak, több szerelmes vers Dél-Medinéből származik, ahol azok az emberek éltek, akik a fáraók sírjait építették, készítették, ők az átlag embereknél, átlag művészeknél műveltebbek voltak, szinte valamennyien tudtak írni, olvasni. Dél-Medinében még az asszonyokról is tudjuk, hogy leveleket írtak a férjüknek, osztrakonokon üzentek, és osztrakonon is maradt fönn szerelmes vers innen, sőt, Dél-Medinéből ismerünk is olyan verset, aminek a szerzőjét is pontosan tudjuk, hogy ott dolgozott. Tehát férfiak és nők egyaránt írtak verseket egymásnak is, mint az, ahogy itt hallottuk. Ezeknek a verseknek a szerzői maguk is voltak, meg olyan verseket is mondtak, amiket mások írtak. Tehát a műveket lemásolták, megtanulták, fontosnak tartották könyvtárukban megőrizni. Azt is tudjuk, hogy sokféle szerelmes vers volt az ókori Egyiptomban, tartalmuk szempontjából is, illetőleg a verselés szempontjából is, azonban valamennyi eddig elemzett versnél az derül ki, hogy hangsúlyos verselésre, tehát ütemhangsúlyos verselésben írottak, és a kutatások még folynak, hogy ezek az ütemhangsúlyok milyen szabályok szerint működtek, milyen típusokat lehet elkülöníteni. Ezt a kutatást több minden megnehezíti. Az egyik az, hogy az egyiptomiak nem írták a magánhangzókat, a másik pedig az, hogy nagyon sok mindent nem írtak le, illetőleg amit leírtak, annak is jelentős része elveszett. Ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő pénteken ismét jelentkezünk, akkor Ramszesz történelmi arckép csarnokunk lesz, és az egyiptomi történelem következő nagy korszaka, a szaiszi kor fog következni. Olá Adrien és Köbi Franciska fog akkor önöknek beszélni erről az időszakról. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.